Fohászkodjunk, testvérek! A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten, tőle szálljon ránk áldás és kegyelem. Amen. Kedves gyülekezet, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint szól hozzánk Máté evangéliumának 5. részéből, az 5. résznek 38-tól 48. versig tartó szakaszából, a felolvasandó igét helyeteket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassátok. Így szól hozzánk Isten üzenete. Jézus mondja, hallottátok, hogy megmondatott szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik orcádat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Adja meg a mi Úrunk Istenünk, hogy megértsük, hogy miképpen szól ez most éppen hozzánk? Mi ez, amit nekünk akar üzenni ezen a napon a mindenható Isten? Ezért fennállva imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Jézus Krisztus, a te szavaid olyan hihetetlennek tűnnek, emberileg olyan távol áll tőlünk ez a gondolat, amit itt hallottunk az előbb. Hogy is tudnánk szeretni a mi ellenségeinket, vagy odafordítani a másik arcunkat is. Ismerjük már régóta ezt az igét, de a megvalósításban gyengék vagyunk. Erősíts hát most bennünket, te taníts bennünket, hogy mégis hogyan tudjuk valósággá tenni mindezt az életünkben. Te taníts és erősíts. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre 372. dicséretünknek első versének éneklésével. 372. dicséretünk első verse így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének.
s aki magas mennyből fénylő világát, vigye mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját.
Az előbb felolvasott ige szakaszból hirdetem néktek Isten üzenetét a Máté evangéliumának 5. részéből, a 47. versből eképpen. És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Foglalja el helyét a gyülekezet. Ha atyátok fiait köszöntitek csak, mennyivel vagytok többek? Kedves fehérvári gyülekezet, erről a textusról eszembe jut egy nem olyan régi történet, ami itt történt meg ebben a gyülekezetben. Megint Szatyros Mariról fogok beszélni, szegény, ha tudnám, mennyit emlegetem innen a szószékről. Bejött, úgy, ahogy szokott, ide a gyülekezeti központba, sokan ismeritek, valamit ott kért, és nyújtotta a kezét a testvéreknek. És nem, voltak többen olyanok, akik nem fogadták az ő kéznyújtását. Igen, mocskos a keze. Ki tudja, hol jár az. De ő nyújtotta valakinek a kezét, és ő nem fogadta azt. Ha csak a ti atyátok fiai kezét fogjátok, hogyha csak a ti barátaitoknak, azoknak, akik közel állnak hozzátok, azoknak fogadjátok a köszöntését, akkor mennyivel vagytok többek, mennyivel vagyunk többek a többieknél. Nagy kérdés, mi különböztet meg bennünket a többiektől? Ugye nem az, hogy mi ide járunk minden vasárnap, vagy sok vasárnap. Ugye nem az, hogy mi befizetjük az egyház fenntartói járulékot. Ugye nem gondoljuk, hogy csupán annyi, hogy mi rendes hívők vagyunk, és eljövünk a templomba, sőt, még esetleg hétközi alkalmakra is eljövünk. Felvetődik a kérdés a szomszédságunkban, a barátaink között. Mi különböztet meg engem őtőle? Ez azért nagy kérdés, mert sokszor, amikor ülünk a hivatalba itt a gyülekezeti központban, vagy egyszerűen egyházi ügyeket intézünk, azt tapasztaljuk, hogy sokszor a világban rendesebbek az emberek, etikusabbak, jobban odafigyelnek a másikra, mint mi itt az egyházban. És ez nagyon szomorú képet mutat. A kereszténység az tud nagyon elméleti is lenni, és tud gyakorlati is lenni. Én a teológián kiszámoltam, ugye 360 kreditet kellett teljesíteni, körülbelül 120 tárgyat hallgattam végig 6 éven keresztül, és ennek a kétharmada elmélet volt. Hogyan kéne prédikálni, hogyan kell a Bibliát olvasni, hogyan kell a héber és görög szövegeket megérteni. Nagyon komoly elméletek, dogmatika, tudni kell, meg kell tanulni. De ez nagyon-nagyon szemben állt azzal, amikor a diakóniai gyakorlaton a öreg otthonban kellett szolgálnom, és ott a dolgozókkal együtt megebédeltünk, és akkor azt mondták, hogy na jó, akkor gyerünk pelenkázni az idős testvéreket. Ott nem került elő a könyv, teológia, ott meg kellett csinálni, ebéd után, nagyon jó volt. Ott ez a gyakorlat. Megteszed, vagy nem teszed meg? Szükség van rá? Hogyan döntesz? Ott nincs elmélkedés, hogy akkor most tényleg mit mond erről a Biblia, akkor beszélgessünk róla. Oda kell állni, és meg kell csinálni, be kell koszolni a kezünket. Vagy amikor a keleti aluljáróba teajáratoztunk, és imádkoztam egy cigány testvérére, és azt mondja utána, hogy Mivel ilyen kedves voltam vele, ezért most már ő az én verőlegényem lesz. Azt mondta, hogy Péter, hogyha bárki bánt téged, én megverem. És akkor ott a gyakorlati teológia jön elő, hogy hát akkor most erre mit mondunk, amikor ott állunk az éles helyzetben. És ez nem csak teológusokra meg lelkészekre vonatkozik, hanem mindannyiunkra, hiszen azt mondja a Biblia, hogy Isten fiai legyetek. És akkor vagytok Isten fiai, hogyha ezeket megteszitek. Jézus itt a többről beszél, egy magasabb követelményről. Mi különböztet meg benneteket a többiektől? Persze mi nagyon szeretnénk, ha elmélet maradna, hiszen az egy nagyon kényelmes dolog. Én is ismertem, hát voltam azért néhány konferencián, teológiai disputák, hátradőlünk, és akkor vitázunk, ütköztetjük az érveket, hogy is volt, hogy is kell ezt értelmezni, bibliatudósok, stb. És mi is itt a gyülekezetben, bibliaórákon megbeszéljük az elméletet, vagy vitatkozunk presbiteri gyűléseken esetleg, vagy máskor, otthon, családban. Mit is mond erről az Úr Jézus? Hát itt erről azt mondja, jó, de hát az Ószövetségben másról van szó. Ez nagyon kényelmes. Jó beszédtéma, el lehet rajta csámcsogni, de közben nem sok minden történik. Persze imádságban teljesen őszintén kérjük az Urat, hogy mutasd meg, Uram, a te akaratodat. Mi az, amit tennem kell? És valami nagyszerűt várunk, valami különlegeset várunk, hogy most téged egészen speciálisan ide és ide küldelek. De Isten nem fog nektek, meg nekünk kijelenteni semmi újat azon kívül, ami itt le van írva a Szentírásban. Persze van rá hatalma, és meg is teszi időnként, de az alapvető dolgokat, amit nem csináljuk, amit nem végezzük el az első osztályt, addig nem lesz egyéb kijelentés. Testvérek, ott történnek csodák, és ott vannak mennyei kijelentések, ahol ezeket már megcsinálták. Nekünk még ezt kell elvégezni. Az az igazság, hogy tényleg az, amit felolvastam, a hegyi beszédnek a csúcspontja már. Ott Jézus teljesen lehetetlen és emberileg értelmetlen dolgokat mond, logikátlan, életszerűtlen dolgokat mond. Most legyek balek. Hagyjam, hogy az a másik kihasználjon újra és újra. Dehogy fordítom én az orcámat oda, hát csak rosszabb lesz. Mindig ez lesz. Ki fognak használni engem? Hát, hogyha nem ütök vissza, hogyha nem csinálom ugyanazt, amit a világ, akkor én is balek leszek. Jézus, ezt nem akarhatod. Ugye ez a talió elv, ez a viselkedés, ez a visszhang viselkedés, amiről Jézus beszél. Amit kapsz, azt adod vissza. Eszembe jut a feleségem, mert mindig ezen vitatkozunk. Kérdezi, hogy én miért vagyok ilyen vele, hogyha éppen olyan vagyok vele. És akkor mondom, hogy azért vagyok ilyen veled, mert te meg olyan vagy velem. Én csak téged tükrözlek vissza, a szegény feleségemet őrületbe kergetem mindig ezzel. És eszembe jut, mennyire megítélez engem, hogy azért, mert ő úgy viselkedik, nekem nem kell úgy. Amikor a másik valamit tesz velünk, valami rosszat, akkor dönthetünk, hogy a hatása alá kerülünk, engedjük, hogy befolyásoljon bennünket, vagy pedig szabadok leszünk attól, amit ő mond, vagy csinál velünk. Sokszor valaki rosszat csinál, és ösztönből ütünk vissza. Leszidjuk a gyereket, hogy nem szabad visszaütni, de ő kezdte, de mi magunk ugyanezt csináljuk, csak sokkal cizelláltabban, olyan felnőttesebben. Valaki odaszúr nekünk, visszaszúrunk csöndben, megjegyezzük, felhívjuk a figyelmét a hibáira a másiknak. Erről meg édesapámnak a viselkedése jut eszembe, aki meg az anyukámat kergeti őrületbe. Amikor valamiért valamilyen konfliktus van közöttük, anyukám mondja, hogy jaj, hát ezt miért nem így csináltad, miért nem úgy csináltad, hogy lehet, hát szóljál már valamit, és akkor apukám erre semmit nem mond, csak annyit mondja, te olyan szép vagy. Na hát ettől teljesen ideglobot kap anyukám, hogy most nem erről van szó, de valójában Jézus is erre kér bennünket, hogy térjünk ki ez elől. És ez nem passzív ellenállás, hanem aktív ellenállás. Nem azt mondja, hogy hagyjad, hogy üssön meg a másik oldalon is. Nem azt mondja, hogy maradjál csendben és ne csináljál semmit, hagyjad, hogy üssenek, verjenek, szidjanak, rágalmazzanak, hanem aktívan fordítsd oda a másik orcádat is. Mert ő a te arcodat támadja, de ezzel, hogy oda fordítod az arcodat, te az ő szívét támadod. És akkor már te győztél. Mert eleven parazsat gyűjtesz az ő fejére, és ki kerül a szél az ő vitorlájából, aki a te ellenséged, vagy csak simán, aki éppen ellened beszél, ott nincs mit tenni. Tudjátok, testvérek, én nagyon sokáig küzdősportoltam ekkora korom óta, és ott megtanították nekem, hogy a kitérés az sokkal jobban előnyre vezet, hiszen az erő az elmegy a semmibe, és ezt is tudjuk tenni. Oda fordítom a másik orcámat, és azzal meggyőzöm már is a másikat. És ebben a legnagyobb példát Jézus adta nekünk. Ő sem ütött vissza. Ő hagyta, hogy megkorbácsolják, hogy leköpjék, hogy a tövis koronát a fejébe nyomják, hogy átszegezzék a kezét, pedig visszaüthetett volna. Egy szavával elporlaszthatta volna azokat az embereket. De ha megtette volna, ha így tett volna, akkor mi most nem ülnénk itt. És nem lenne nekünk vigasztalás, hogy van bocsánat. Akkor nem lenne szabadulás, akkor nem lenne üdvösség, és mind mennénk a halálba. És ez volt az ő orcájának odafordítása. Jézus halála ettől különbözik minden más mártír haláltól, az ő aktív odafordulása és részese volt, ő direkt hagyta azért, hogy nekünk szabadságunk legyen és örök életünk. Ez a hatalom és ez az erő. Mi könnyebb, testvérek, visszaütni vagy nem visszaütni? Ugye a második, az a nehezebb, bocsánat, az a nehezebb, nem visszaütni, nem visszaszólni. És azt is mondja Jézus, hogy szeressétek a ti ellenségeiteket. Hogy lehetséges ez? Hát még sokszor azokat se szeretjük igazán, akik közel állnak hozzánk, hiszen olyan nehezen fordulunk meg a saját családunkban is, sőt, sokszor a szeretteinket támadjuk legtöbbször. Hogy mondhatja Jézus, hogy az ellenségeinket szeressük? Azt mondja, hogy megmondatott a régieknek, hogy szeressétek ellenségeiteket, vagy szeressétek fele barátaitokat, és gyűlöljétek ellenségeiteket. Ha házi feladatnak adnám, hogy délután nézzetek utána ennek az ószövetségi résznek, ahol erről ír, azt fogjátok találni, hogy ilyen tulajdonképpen nincs a Bibliában, hogy gyűlöljétek ellenségeiteket. De Jézus tudta az emberek szívét, látta a gyakorlatot, hogy az emberek ezt kipótolták, hogyha a fele barátaimat szeretni kell, akkor nyilván az ellenségeimet meggyűlölni. Ez a természetes. És a világ is ezt mondja, hogy hát ez így működik. Hogy lehetséges? Úgy lehetséges szeretni az ellenségeimet, és most gondoljatok tényleg konkrétan azokra, képzeljétek magatok elé azokat az embereket vagy csoportokat, akik ártottak nektek. Hogy lehet őket szeretni? Azt mondja Isten, hogy a másik embert úgy lehet szeretni, hogy őt is Isten előtt látod. Azt mondod, hogy érte is meghalt Jézus. Ő is egy drága valaki. És esetleg megnézed, hogy amikor neked árt valaki, akkor mi van a mögött? Most meg az anyukám jut eszembe, mindig amikor valamiért kikaptam, akkor, vagy én magam ki voltam akadva, és ő meg haragudott rám, akkor mindig elmondtam neki, hogy nézd már egy kicsit mögé, hogy miért csinálom, amit csinálok, miért nem tudod megvizsgálni, hogy miért teszem ezt, vagy azt, vagy miért akadok ki, vagy miért kiabálok. Ezt nem ok nélkül csinálom, nézd már egy kicsit mögé. Aztán most meg magamon veszem észre, hogy a lányaimmal hogy beszélek. Amikor éjjel, 1:30-kor tegnap előtt megyek át, és hüppög ott a lányom, és nem tud aludni, és nem akar aludni, és én meg hullafáradt vagyok, hogy aludjál már, nem igaz? Miért csinálod ezt? És akkor jön a feleségem, hogy e mögött biztos van valami. Nem azért sír a gyerek, mert őnek ilyen kedve van. Nem azért árt nekem, és nem hagy aludni, mert ő neki ilyen kedve van. És gondoljatok bele, hogy ha valaki árt nektek, és bűnt követel ellenetek, akkor gondoljatok arra, hogy ezért kellett Jézusnak meghalnia. Az ő bűneiért. És azt a kérdést tett fel magadban, hogy te mit tudsz tenni azért, hogy Jézus halála ne legyen hiába való az ő életében, az ő számára. Mert ha ő nem kap bocsánatot, ha ő nem kap kegyelmet, akkor Jézus hiába halt meg. Mert lehet, hogy te tudod, hogy van kegyelmed, de ő lehet nem tudja, az a másik, aki ellened van. Nagyon szeretünk a tények alapján ítélni, szépen felsorolni, szívünk hústábláira felírni, egymás után, hogy mit vétkeztek ellenünk a körülöttünk lévők. Hosszú-hosszú évek óta, hát beszélgetek emberekkel a faluba is itt-ott, ó, hát ez 40-43, mit tudom én hány éve, egyszer azt mondta, hogy, és azóta én nem beszélek vele. Hú, de meg tudjuk jegyezni a tényeket. Ki mit ártott nekünk. Testvérek, ha Jézus a korrektség és a tények alapján ítélne bennünket, mi lenne velünk? Hát biztos nem lennénk már itt. Ő a vérét adta, érted, amikor még az ellensége voltál. Amikor még nem ismerted őt. Amikor pont az ellenkező irányba mentél, vagy lehet, hogy éppen őt utáltad, pocskondiáztad, ő már akkor is szeretett téged, és meghalt érted. Emlékszem Wilkersonra, a Kés és Kereszt főszereplőjére, a lelkészre, aki kiállt a gettó közepén prédikálni a szeretetről, és oda mentek hozzá a drogosok, a késesek, és azt mondták, hogy kinyírunk téged. És erre azt mondta ez a lelkész, hogy kinyírhatsz engem, széttéphetsz, darabokra szaggathatsz a késeiddel, de minden egyes darabom szeretni fog téged. És így van ezzel Jézus is. Becsmérelheted, átkozhatod őt, de szeretni fog, mint halálig. És hogyha már átélted, vagy éppen most átéled azt, hogy Jézus hogy szeret téged annak ellenére, hogy mit teszel, akkor te is bocsásd meg a te ellenségeidnek. Vagy legalább annyit tegyél, hogy csak azért nem ütsz vissza, mert Jézus sem ütött vissza. Azt mondja Jézus, bocsáss meg nekik, atyám, amikor keresztre feszítették. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Jézus látta az embereket, hogy ezek nem csupán vadállatok. Ezek nem csupán olyanok, akik véres szájjal ki akarnak valakit végezni, hanem látott azokban a katonákban, azokban a főpapokban valamit. Nem tudják, mit tesznek, Atyám, ne rótd fel nekik ezt a bűnt. Jézus úgy lát bennünket, ahogy amilyennek lennünk kellene. Az ő mennyei szemüvegén keresztül lát téged és engem. És tudja, hogy te nem a bűneid vagy csupán. És Jézus úgy látta azokat is, akik átdöfték az ő kezét. Ezért próbáld meg te is úgy látni a te ellenségeidet, akik idegesítenek, akik az utadban állnak, akikben csalódtál, akik mellett egyszerűen nem tudsz elmenni, biztos vannak ilyenek. Jézus szemén át, ahogy ő látja. És gondold el, képzeld magad elé a te ellenségeidet, és képzeld oda Jézust is. Mert Jézus ott van a te ellenségeid közt. Ott ül, leül közéjük, és velük vacsorál, a bűnösök közt. Ott ül. Nem eltaszítja őket, nem leszúrja őket, hanem az utolsó pillanatban is, amikor azok már átdöfik a kezét, magához hívja őket. Ha Jézus a te ellenségeiddel is ott vagy, ott van, akkor te Jézus ellen vagy? Akkor te ellenük vagy? Ott állsz azzal a csapattal szemben, amelyben ott van Jézus is? Szeretjük sokat mondani, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Könnyű és jó mondani, de ha Jézus ott van az ellenségeinkkel, akkor mi kivel vagyunk? És Jézus hív téged, gyere ide. Gyere ide közéjük, akik mellé én leülök. Akikért szintén meghaltam. Akiknél szintén megbocsátok. És könyörülj meg te is. Így tudod szeretni a te ellenségeidet. Ez nem érzelem. Ez nem valami nyálas dolog. Nem valami rózsaszín dolog, hanem egy döntés, amit te meghozhatsz ma, és minden egyes esetben, amikor konfliktusba kerülsz. Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, nem vagytok többek a világnál. Itt kezdődik hát a több. Itt kezdődik a kereszténység. Ennél az osztálynál. Jézus győzött. Győzött azokon, győzött a világon, legyőzte a halált, mert nem ütött vissza. És azt mondja Jézus, hogy te is győzhetsz. Te is győzhetsz a legnagyobb ellenség ellen, önmagad ellen, vele együtt. Így legyen. Ámen. Fennállva most először énekszóban válaszoljunk az ige üzenetére. 445. dicséretünknek első két versét énekeljük. 445. dicséretünknek első verse így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem! Bízom magam. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, megítél bennünket mindez, amit hallunk és hallottunk te tőled. Te látod a mi szívünket, annak hústábláit, a sok-sok felrót emléket és sérelmet, ami ellenségeinktől, azoktól, akik bántottak vagy bántanak most is, akik idegesítenek, akik frusztrálnak, akik mellett egyszerűen nem tudunk elmenni, akiknek legszívesebben odaszólnánk, vagy odaütnénk, megtanítanánk őket, hogy is kell élni, viselkedni. Urunk, bocsásd meg a mi indulatainkat, és hogy éppen mi, a te gyermekeid, a te választottaid viselkedünk így, és sokszor nem bizonyulunk többnek a világ fiainál. Bocsásd meg nekünk, Urunk, ezt. Kérünk, Úr Jézus, hadd lássuk a mi ellenségeinket, a mi felebarátainkat és mindenkit a te szemeden keresztül, hiszen te hozzánk is lehajoltál, pedig távol voltunk tőled, sőt, veled szemben álltunk ellenkező módon, de te mégis meghaltál érettünk, és könyörültél, és felemeltél. Hadd tudjuk mi is így felemelni a mi testvéreinket, hadd tudjuk felemelni a mi ellenségeinket. Urunk, mi test szerint és emberileg ezt nem tudjuk megtenni, de a te lelked által győzünk. Adj győzelmet már ma, amikor megyünk, amikor a buszon rálépnek a lábunkra, amikor a másik ember olyat mond, amikor valaki az útunkban áll, tudjunk a te szemeden keresztül nézni őre, akiért te is meghaltál. Légy velünk a te lelked által, gyógyítsd ezt a gyülekezetet, hiszen itt is sok ellentét volt, van. Te gyógyítsd a szíveket, te taníts bennünket, hogyan tudjuk egymást szeretni, még akkor is, ha nem értünk egyet, sőt, ha még idegesítjük is egymást. Hiszen mi mind a te gyermekeid vagyunk. Ne ítélgessük meg egymást, hanem próbáljuk hozzád szeretni a másikat. Add meg, hogy jó bizonyság lehessünk így azoknak, akik kívül vannak. Hogy meglássa ez a világ, hogy mi a tieid vagyunk, hogy itt egymást szeretik az emberek még akkor is, ha nem mindenben értenek egyet. Hadd legyen vonzó az emberek számára ez a közösség, hogy a te szereteted és a te megbocsátásod az valóság a mi életünkben, és azt mi is tudjuk gyakorolni. Adj így embereket nekünk, akiknek megmutatva a te szeretetedet és könyörületedet, tudjunk bizonyságot tenni és elhívni ide a te házadba, ki az, akit ránk bízol. Hogy növeld ezt a gyülekezetet megtérőkkel, és ne fogjon a gyülekezet. Imádkozunk a beteg testvéreinkért, imádkozunk a gyászoló testvérekért, te könyörülj rajtunk. Imádkozunk a presbiterekért, akik most kezdik az új ciklusban az ő szolgálatukat, adj nekik valódi szent lelkes munkát. Imádkozunk lelkészekért és a lelkész választásért. Te rendelj ki pásztort nekünk. És imádkozunk ezért az egész magyar népért, add, hogy megtartásra való nemzet lehessünk, hogy minél többek ezt a szeretetet tudják gyakorolni, amit most tanultunk tőled. Dicsőítsd meg magadat a mi egész életünkben. Amen. Most egy percnyi csendben gondoljuk végig, hogy ki az, aki ellen vétettünk, és kik azok, akiket mostantól Jézus szemén át kell látnunk. Egy csendben, egy percnyi csendben imádkozzunk.